Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Aktuál politikáról lesz szó a mai Naprakészben. Górcső alá vesszük a legfrissebb politikai eseményeket. Pataki István, a Krónika főmunkatársa a vendégem, újságíró kollégákként tegeződünk. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak!
A költségvetési törvény elfogadása előtt áll a parlament, de a tipikus iszabbirkózás zajlik, mintha távoli cél sem lenne a normalitáshoz való mielőbbi visszatérés. Módosító indítványok ezreit fogja benyújtani a Szociáldemokrata Párt az idei központi költségvetés parlamenti vitája során, miközben Ludovik Orbán tegnap a liberális honatyáknak megtiltotta, hogy egyetlen betűt is hozzátegyenek a kormány által elfogadott büdzsétervezethez. Ennyire rossz, vagy ennyire jó, vagy ennyire nem erről szól most a dolog?
A dolog én szerintem most arról szól, hogy költségvetése kell legyen az országnak. Ugye költségvetése kellett volna legyen már tavaly évvégén Európában, vagy az európai országok nagyon nagy többségében, ezt úgy szokták, úgy illik, hogy az előző év végén megvan a költségvetés, ezt Romániában nem most, már többszöri próbálkozása sem sikerült elérni, úgyhogy a jelenlegi koalíciónak nem lehet más célja, mint hogy ezt mielőbb elfogadni. Azt, hogy a Szociáldemokrata Párt megpróbál különböző tulajdonképpen obstrukciós manőverekkel megpróbálja késleltetni a költségvetést, ez az ő szempontjából talán érthető, bár abban sem vagyok biztos. Kétségtelen, hogy vannak elégedetlenségek, látjuk, hogy az utóbbi időben tüntetnek az emberek, tehát főleg az állami szektor alkalmazottjait kétségtelenül rosszul érintik a költségvetésnek bizonyos kitételei, és a Szociáldemokrata Párt tulajdonképpen ellenzéki pártként érthető módon megpróbálja ezeket az embereket megvédeni, vagy megpróbál szószólójukká válni. De azt nyilván, azzal nyilvánvalóan a PSD is tisztában van, hogy ez nem fog neki sikerülni. Az, hogy nagyon hevesen és nagyon agresszívan bírál, az talán azzal is indokolható, hogy ugye van még egy másik ellenzéki párt a parlamentben, az AUR, és hát bizony ővelük felvenni a csatát hangnemben, az nem egy egyszerű dolog. Látjuk, hogy milyen módszerekkel és milyen stílusban próbál politizálni az AUR.
Hát miért most Diana Sosoák nincs a pártban, és többen arról írnak, hogy megpróbálják az AUR-t valahogy EU-konformá tenni?
Hát én inkább azt mondanám, hogy megpróbálják szétrobbantani, és nyilván ez a koalíció érdeke, de egyébként a PSD érdeke is, hogy az AUR-t minden módon megpróbálják gyengíteni, megpróbáljanak belső feszültséget gerjeszteni. Nyilván megvan az ő bajuk ő maguknak is, hiszen azért ez a társaság tulajdonképpen egy szedett-vedett társaság, tehát igazából összegyűltek egy bizonyos populista felütéssel, és úgy gondolták, hogy ők majd most megmutatják, hogy milyen az eredeti politizálás. Ezt látjuk azért, hogy ez nem igazán jön át, tehát megvannak a belső feszültségek amúgy is, de kétségtelen, hogy erre rájátszanak. Hát most, hogy Sosoák kilépett a pártból, kétségtelen, de azért őt továbbra is oda sorolják, hogyha az átlag szavazót nézzük, tehát azért az AUR-nak a népszerűsége az továbbra is emelkedőben van, tehát 15-16% volt a legutolsó felmérésen, és a PSD igazából ezzel a szélsőségesen populista hangnemmel próbálja maga módján fölvenni a versenyt, ezért ez a heves retorika a költségvetéssel kapcsolatban, amit egyébként gond nélkül el fog fogadni, és én véleményem szerint módosítások nélkül a koalíciós többség.
A liberálisok azt állítják, hogy a szociáldemokraták indítványai megnövelnék az államkassza kiadásait, már pedig a kormányon óriási a nyomás, hogy tartsa elfogadható szinten a költségvetési hiányt. A büdzsétervezet 7,16%-os deficittel számol, míg a kormányfő szerint a PSZD-s javaslatok majdnem 13%-ra növelnék a GDP arányos államháztartási hiányt, és ezzel el is érkeztünk a politikai adok-kapok egy újabb fejezetéhez. A liberálisok és a szociáldemokraták kölcsönösen azzal vádolják egymást, hogy ki akarják vezetni az országot az Európai Unióból. Ez politikai lózunk, vagy van valami köze a valósághoz?
Kibicnek semmi sem drága, tehát igazából a PSZD megtehet bármit. Ő valóban most eljátszhatja azt a szerepet, hogy ő a nép védelmezője, tehát nyilvánvaló, hogy úgy próbál a költségvetés körül politizálni, olyan tételeket próbál belevinni, amire igazából nem teszi hozzá, hogy mi a fedezet, és ezt meg is teheti, teszem hozzá, ellenzékből. El tudom képzelni, hogy bőven meghaladná a 10%-ot a költségvetési hiány ezekkel a tételekkel, de egyébként attól tartok, hogy bőven meg fogja haladni amúgy a költségvetési hiány azt is, amit a koalíció jósol. Én azt gondolom, hogy most az Európai Unió, az Európai Bizottság, az Európai Unió vezetése jóval elnézőbb azért a költségvetési hiányokkal kapcsolatban, tehát én nem hiszem, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben, amit most az egész világ, de Európa is ugye átél a koronavírus járvány miatti helyzet, amikor elképesztő összegek mennek egészségügyi ellátásokra, a gazdaság hát lélegeztető gépen való tartására, akkor nem hiszem, hogy ez lesz a fő tevékenysége Brüsszelnek, hogy az elszabadult költségvetési hiányokat fogja kifogásolni. Ugyanakkor minden országnak érdeke az természetesen, hogy ez a költségvetési hiány ne szálljon el teljesen, hiszen az befolyásolja a következő éveket is, tehát nem csak arról van szó, hogy az Európai Uniónak kell megfelelni e tekintetben. Egyébként pedig az, hogy ki kit visz ki az Európai Unióból, ez egy én általam nevetségesnek tartott vita. Romániában hanem még a nyilatkozataik szerint az AU sem akar ilyet, tehát a PSZD, a Dragnea féle PSZD vette azt a bátorságot, ami Romániában ugye az utóbbi 30 évben soha nem történt meg, hogy óvatosan bírált néhány brüsszeli lépést, már is ráaggatták itthon azt a jelzőt, hogy ki akarja vinni Romániát az Európai Unióból. Én ezt nem tartom komoly érvnek, nincs Romániában ma olyan politikai erő, amelyik ilyet szeretne, és egyébként minden felmérés szerint a lakosság nagyon nagy többsége az Európai Uniós tagság mellett van, tehát politikai öngyilkosság is lenne bárki számára ilyet tervezni, vagy ilyen irányú nyilatkozatokat tenni.
De ha már itt az Európai Unióval való szembefordulásnál tartunk, azt azért tegyük hozzá, hogy Szorin Grindeanu-nak, a Szociáldemokrata Párt első alelnökének, ex-kormányfőnek részben igaza van, amikor azt mondja, hogy az iskolákat egy évig zárva tartották, mármint a Nemzeti Liberális Párt, míg Európa többi része mindent megtett annak érdekében, hogy nyitva tartsák. Nem tesztelték a lakosságot, miközben az összes európai ország tömeges tesztelést végzett. Nem segítették a vállalatokat, miközben minden európai ország védte a saját gazdaságát. Minden, amit egy évig tettek, szembe megy Európával. Ez idézett Szorin Grindeanu ex-kormányfőtől. Politikai lózung ez is, mert hogy köze azért van a valósághoz, azt ismerjük el.
Köze van a valósághoz, de természetesen túloz Szorin Grindeanu. Az iskolákkal kapcsolatban tételesen igaza van, hiszen valóban a legtöbb európai uniós országban nyitva voltak az iskolák, de azért én nem vagyok biztos benne, hogy ez valamiféle tökéletes járható út. Most azon is lehet vitatkozni, ugye, hogy jelenleg miért emelkednek az esetszámok újra Romániában, hogy ennek mi az oka. Nyilván egyre többen beszélnek a harmadik hullám elindulásáról is, de tegyük hozzá, hogy azóta kezdtek például emelkedni, amióta az iskolákat újra kinyitották. Én nem gondolom, hogy illetve ezzel lehet vitázni, de nem hiszem, hogy ez az érv annyira erős lenne. Az, hogy nem védték meg a román vállalatokat, ez egy teljesen jogos állítás, és én azt hiszem, hogy Romániában ez az utóbbi 30 év problémája egyébként, hogy addig, amíg mindenféle kedvezményeket kapnak a multik vagy a külföldi befektetők, addig a román vállalatok, a helyi vállalatok védelme az rendszeresen háttérbe szorul. A tömeges tesztelést illetően pedig egyáltalán nincs igaza. Úgy gondolom, Európában a legkülönbözőbb módszerekkel éltek az országok. Mondhatunk olyan példát, ahol ugye tömegesen teszteltek, talán a legtömegesebb tesztelés volt Szlovákia. Jelenleg Szlovákiában a legmagasabb a COVID fertőzöttek száma, és Szlovákiában van a legtöbb halálos áldozata a koronavírus járványnak. Szlovákia van most a legnehezebb helyzetben. Nem gondolom, hogy bárki azt megállapította volna, hogy a tömeges tesztelés a kitűnő megoldás a koronavírus járvány idején.
Már itt politikai lózungoknál tartunk. Hétfőn kaptunk egy jó adag politikai ingyen cirkuszt is, egyenesen a parlamentből. Florin Kücü miniszterelnök a kormány órája keretében beszédet tartott az ország gazdasági helyzetéről. A szociáldemokrata párt honatjai pedig többek között a miniszterelnököt kaszával ábrázoló kartonlapokat emeltek a magasba, és hát nem maradt el a szokásos focimeccs hangulat sem, bekiabálásokkal, fügyszóval, ahogy illik azt egy parlamentben. És hogy a tiltakozás színvonalát még jobban emeljék, egy honatja egy kartonból kivágott kasszával ajándékozta meg az éppen beszédet tartó Florin Kücüt, és ne feledjük, a költségvetési törvény vitájára készülünk, és észérvek helyett a szokásos adokkapok zajlik arról, hogy ki mikor lopott többet, ki vitte, vagy épp viszi csődbe az országot, ki szedett ki több pénzt a lakosság zsebéből, és a többi. Ez 2021 politikai valósága?
Hát régóta mondjuk, hogy a román politikai elit az annak a színvonala folyamatosan csökken. Ez már hosszú évek óta tart, talán mindig elmondjuk azt, hogy ennél lejjebb nem lehet, de azért mindig van egy picit lejjebb is, vagy mindig lehet egy picit mélyebbre is süllyedni. A PSZD, ismétlem, ez ugyanannak a része, amit a korábbi kérdés kapcsán mondtam, megpróbál egy olyan performance politikát csinálni, ami közelíti az AUR szintjét. Én úgy gondolom egyébként, hogy egy átlag szavazó polgár, egy átlag romániai embert ez a kérdés érdekli most a legkevésbé, hogy a PSZD milyen előadást tart a parlamentben, egyáltalán, hogy mi folyik a parlamentben. Tehát most egy olyan rendkívüli egészségügyi helyzetben vagyunk, amikor tényleg mindenki arra gondol, hogy hogyan alakul az élete az elkövetkezőkben, hogyan alakul az egész járványügyi helyzet, és akkor nézzünk például gazdasági szektorokat, a turizmus, a vendéglátóipar, amelyekben drámai a helyzet, tehát igazából ezek a fő kérdések, és nem az, hogy a különböző politikai ellenfelet hogyan, miként próbáljuk gúnyolni, de természetesen ezen a színvonalon, ahol a román politikai elit ma tart, ezek mondhatni már szinte megszokottak, és beleférnek a képbe.
Eközben Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes RMDSZ elnök tegnap a Realitatea Plus hírtelevízió egyik esti műsorában azt mondta, hogy politikai megállapodásra lenne szükség a pártok között 4-5 kulcsfontosságú területet illetően. Ő az oktatást, az infrastruktúrát, az egészségügyet, valamint a környezetvédelmet nevezte meg ilyen kulcsfontosságú területeknek. Ebben a rögvalóságban, amiről itt korábban beszéltünk, én elképzelhetetlennek tartok egy ilyen megállapodást, vagy én vagyok túlságosan pesszimista?
Én is elképzelhetetlennek tartom. Hadd tegyem hozzá, hogy talán ez is egy politikusi nyilatkozat azért Kelemen Hunor részéről. Ő is valószínű tudja, hogy ilyen nem lesz. Egyébként nem csak a román politikában, más európai országok politikájában is azért nagyon-nagyon ritka az olyan kérdés, amiben nagy közmegegyezés alakul ki. Természetesen nagyon jó lenne, hogyha ilyen közmegegyezések lennének politikai szinten, itt vagy bárhol máshol, de ezek általában nem működnek, és természetesen ezeket mindig a kormányon lévő erők ajánlják az ellenzéknek, már pedig az ellenzéknek pedig nem az az érdeke, hogy ilyenekbe belemenjen. Én inkább attól tartok, egyrészt az persze jó lenne, hogyha ezekben a kérdésben legalább a koalíción belül kialakulna egy közmegegyezés, és lenne egy hosszú távú stratégia. Tehát ez már egy nagyon fontos lépés lenne, hogy ez a három párt tudjon hosszú távra, vagy képes legyen hosszú távra tervezni ezekben a kérdésekben, ne csak 4 évre, és főleg ne csak 1 évre tervezzen előre. Én ebben sem vagyok olyan biztos, mert egyelőre úgy látjuk, hogy igazából ebben a koalícióban 3 kis külön kormány működik, mindegyik párt a maga minisztereivel próbál egy bizonyos irányvonalat vinni, próbál üzeneteket megfogalmazni, és szinte úgy tesz, mintha ő egyedül kormányozna, szinte tudomás sem vesz a többi párt minisztereiről, vagy a többi pártnak az irányvonaláról.
Ja, tehát ezt nem osztja le.
Első lépésként az lenne nagyon fontos, ha ebben a koalícióban lenne egysége ezekben a kérdésekben, és a koalíció, minek után megvan a többsége a parlamentben, egész nyugodtan megtehet bármit, amit jónak lát, stratégia szempontból, illetve ezekben a kérdésekben konkrét lépéseket tud tenni, nincsen szüksége az LMDF támogatására, ő a maga szavazataival ezt bőven meg tudja csinálni, akarja.
Ezt a 3 kis kormány működik egy koalíción belül elméletet támasztja alá egyébként az én olvasatomban Dan Barnának az a kijelentése, hogy Florin Kütszú miniszterelnök nem hívhat vissza minisztert, nem válthat le minisztert, csak akkor, hogyha teszem azt, az USZERÉ beleegyezik abba, hogy az ő miniszterét leváltsák. Értsd, bármilyen rosszul is teljesít Vladvoi Kuleszku egészségügyi miniszter, ha az USZERÉ úgy akarja, hogy ő ott maradjon, míg a világ, addig Florin Kütszú nem válthatja le. Most ez sem működhetne így az én meglátásom szerint.
Igen, de én gondolom, hogy ez nem csak az USZERÉ esetében van így, hanem mondjuk az RMDSZ esetében is. Tehát ez a koalíciós megegyezésnek a része, amit én furcsának találok, mert egy miniszterelnöknek tekintélye kell legyen, egy miniszterelnöknek ereje kell legyen, egy miniszterelnöknek döntésképesnek kell lennie ahhoz, hogy hatékonyan tudjon irányítani egy kormányt, és igenis alapvető beleszólása kell legyen abba, hogy milyen miniszterekkel dolgozik együtt. Azt tudjuk első pillanattól, hogy Florin Kütszú miniszterelnöki, már a miniszterelnök jelölése igazából egy kényszerhelyzet volt, tehát Florin Kütszú nem egy erős miniszterelnök, ezt látjuk most is, bár ő egyre próbál az egyre keményebb vezető szerepében tetszelegni, de én azt hiszem, hogy ez inkább a műsor része, mint a valóság, és ennek ugye az is az oka, hogy a párton belül, az ő pártján belül, a Nemzeti Liberálos párton belül is komoly harcok vannak, tehát azt sem tudni, hogy ki lesz a következő elnök, hogy marad-e Ludovik Orbán a párt elnöke, ugye ebben az évben kongresszus lesz, azt is rebesgetik, hogy Kütszú jelölteti magát elnöknek, nyilván vannak olyan csoportok, akik azt szeretnék, hogy ő legyen az elnök. Tehát itt a különböző pártokon belül is megvannak a harcok, és ezen túl pedig hát bizony a kormányzat, az, hogy a kormány az nem úgy működik, ahogy kellene, és Florin Kötszú úgy tűnik, hogy nem tudja igazából ellenőrzés alatt tartani politikailag ezt a kormányt.
Itt az imént a tekintély szót használtad, nos, ha Florin Kötszú lenne a Nemzeti Liberális Pártnak az elnöke, akkor legalább a liberális pártban lenne tekintélye, de így talán Ludovik Orbánnak nagyobb a tekintélye, vagy nagyobb az ereje, vagy is tudom, hogy minek kell ezt így mondani, de hogy nyilván Florin Kötszú nem csak az RMDSZ-ben nem tud parancsolni, vagy az USZERE Pluszban, hanem a saját pártjában sincsen szava. Vagy nagyobb szava van Ludovik Orbánnak.
Igen, általában az a szerencsés, hogyha egy miniszterelnök az egyben a legnagyobb kormánypárt elnöke is, tehát ez a legjobb, és ezt látjuk Európa országainak többségében is. De azt is tudjuk, hogy a Nemzeti Liberális Párton nagyon komoly belső harcok vannak. Hogyha az idei kongresszuson mondjuk Ludovik Orbán bukik, akkor bármi lehet, akár az is elképzelhető, hogy újra tárgyalják a koalíciós szerződést. Komoly kormányválságba is sodorhatja az országot, hogyha a Nemzeti Liberális Párton a belső harcok eldurvulnak. Természetesen amennyiben van egy olyan többség, vagy összegyűl egy olyan többség, aki úgy dönt, hogy Kötszút választja elnöknek, akkor az stabilizálhatja a helyzetet, de én ebben még egyáltalán nem vagyok biztos, hogy egyelőre nagyon képlékeny a helyzet a Nemzeti Liberális Pártban.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Pataki István, a Krónika főmunkatársa, a Naprakész vendége, aktuálpolitikáról beszélgetünk. Az új román kormány beiktatása után múlt héten először járt Bukarestben Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. Kelemen Hunor, RMDSZ elnök, miniszterelnök helyettes azt mondta, hogy hosszú évek után először javulhatnak a román-magyar kormányközi kapcsolatok. Valós esély van most erre, azzal, hogy az RMDSZ ott van a Viktória palotában?
Amikor az RMDSZ kormányon volt, vagy a kormánykoalíció része volt, akkor a magyar-román kapcsolatok mindig jobbak voltak, tehát, és nem csak a magyar-román kapcsolatok, hanem általában a hatalom viszonya is az erdélyi magyar kisebbséghez, még hogyha nem is születnek mindig a jogszabályok szintjén olyan törvények, amelyeket szeretnénk, de a közhangulat mindenképpen változik. Szóval a magyar-román viszonynak az biztos, hogy jót tesz, hogy az RMDSZ része a kormánynak. Szijjártó Péter látogatása azért volt különösen érdekes, mert a magyar külügyminiszter külön tárgyalt nem csak a román partnerével, Bogdan Aurescuval, hanem azon kívül, hát természetesen az RMDSZ-es minisztereket, de azon kívül három rendkívül fontos román miniszterrel, a gazdaságival, az energiaügyivel és a közlekedésügyi miniszterrel. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, mert egyrészt azért, amit mondtam, hogy ez a kormány, ez úgy néz ki, hogy benne még három kis kormány van, tehát ugye ezek között a miniszterek között volt Uszerés is, Pénélés is. Tehát azt gondolom, hogy a közvetlen kapcsolat, a közvetlen tárgyalás nagyon konkrét ügyekről, az visz előre egy államközi kapcsolatot, mert ott a tételesen meg tudnak egyezni valamiben, például közlekedés, útépítés, energiaügy, ugye Magyarországnak fontos a Fekete-tengeri gázkitermelés mielőbbi megkezdése. Hogyha ezekben a kérdésekben vannak előrelépések, illetve ezeken a tárgyalásokon megszületik egyfajta bizalmi viszony a miniszterek között, az érintett felek között, akkor az szép lassan előre viszi a kapcsolatokat. Itt nem arra kell számítani szerintem, hogy rövidesen a két miniszterelnök egymás nyakába borul, vagy a két elnök együtt fog sörözgetni, hanem egyszerűen gazdasági területen a magyar-román kapcsolat stabil legyen, legyenek valóban közös sikerek, és akkor nő a bizalom is, és akkor talán elmaradnak azok az egymás fejéhez vert vádok, amiket hallani szoktunk, azok a sajtóbeli üzengetések, amelyek mindig rontják a hangulatot, és főleg itt nekünk, erdélyi magyaroknak okoznak ezzel rossz közérzetet.
Most vannak olyan vélemények, amelyek szerint a Románia és Magyarország közötti kereskedelmi kapcsolatok egyáltalán nem nevezhetők rossznak, tehát jók a kapcsolatok, a két ország között működik egyfajta stratégiai partnerség, és az imént említett sajtóban való üzengetés az erdélyi magyarokkal szembeni, vagy a magyar kisebbséggel, bár én nem szeretem a kisebbség szót használni, hát sokszor megengedhetetlen hangnem, az csupán a politikai sónak a része, és nincs itt semmi látnivaló, tulajdonképpen virágzik a kapcsolat.
Igen, csak a politikai só abban az esetben, amikor mondjuk, tehát nagyon fontos, hogy ez a politikai sót kiadja elő. Ellenzékből lehet politikai sóműsort csinálni, természetesen az sem kellemes nekünk azt hallgatni, de az belefér, az nem fér bele, amikor kormányzati szinten megy egy ilyen jellegű hangulatkert, és az meg végképp nem fér bele, hogyha mondjuk törvénykezési szinten van visszalépés a kisebbségügyben. Tehát én azt gondolom, hogy az a lényeges dolog, hogy a kormányzat hogyan viszonyul a magyar kérdéshez, hogy megadja-e a tiszteletet az erdélyi magyar közösségnek, és azt hiszem, hogy azért, amíg az RMDSZ ott van, nem biztos, hogy őszintén teszi a Ténélé, vagy akár az Uszéré azt, hogy egyfajta tiszteletet mutat, hogy legalábbis nem él a magyar ellenes kártyával, akkor az RMDSZ jelenléte igazából a koalícióban érdeke ennek a két pártnak, érdeke az, hogy ne legyen egy ilyen hangulat, hiszen akkor az RMDSZ azt mondhatja, hogy hát akkor én faképnél hagylak, és bajban van a koalíció.
Ha már államközi kapcsolatokról beszélünk, tegnap előtt több nagykövetet, nevezetesen 23 nagykövetet hívott vissza Klaus Johannis államfő. Ez önmagában ugyan még nem hír, bevett gyakorlat ez a diplomáciában. Köztük van George Major, ami az ország washingtoni nagykövete, ami azért hír az én olvasatomban, mert egy olyan emberről beszélünk, akinek az amerikai megítélése árt Washington és Bukarest kapcsolatának, vagy itt a személyeknél sokkal jobb nagykövetnek bizonyulnak a Patriot rakéták, a Bechtel, a Microsoft, vagy még sorolhatnám?
Egyrészt azért ne felejtsük el, hogy George Major szociáldemokrata szenátorként kezdte a politizálást. Másrészt, amikor ő a Széréi éléről került ki Washingtonba, akkor nem tudom, hogy abban mennyire volt szerepe a román vezetésnek az ő jelölésében, vagy mennyire volt szerepe annak, hogy Washington szinte rendelte George Majort, mert azt nagyon jól tudjuk, hogy a Széréivel, ugyanúgy, ahogy a hadsereggel is, az amerikai-román viszony az körülbelül úgy néz ki, hogy a román fél kiszolgálja az amerikai kéréseket. Tehát azt gondolom, hogy George Major mögött azért egy hosszú és érdekes politikai és nem politikai út áll, és lehet, hogy most már valóban elérkezett azért a pillanat a váltásra. Egyébként nagykövetek idején nem is biztos, hogy olyan nagyon jó, hogyha nagyon sok időt tölt egy bizonyos helyen a nagykövet. Én ebbe nem látok bele többet, mint azt, hogy Johannis, vagy a jelenlegi koalíció, vagy mondjuk ez esetben valószínű a Ténélé egy még inkább bizalmi embert akar kiküldeni Washingtonban. Ne felejtsük el, hogy az amerikai vezetés is változott, új elnök van. Ilyenkor én ezt nem tartom egy helytelen döntésnek, hogy nagykövetet vált az ország.
Amikor Liviu Dragneájék vissza akarták hívni George Majort, akkor Klaus Johannis nem tette meg.
Hát Klaus Johannis nyilvánvalóan senki semmi olyat nem tett meg, amit Dragneájék kértek tőle, de ahogy már az előbb említettük, ezek a politikai só részei. Tehát azért ezen ne lepődjünk meg. Hogyha most a PSD kérné, akkor lehet, hogy vagy kérte volna, hogy visszahívják, akkor lehet, hogy Johannis nem hívta volna vissza. Tehát körülbelül így néz ki azért a politika.
Igazságügyi reform, erről is beszélnünk kell, ez is a forró témák egyike. annál is inkább, mert az igazságügyben elkövetett esetleges visszaéléseket vizsgáló ügyészi részleg felszámolásáról szóló törvénytervezetet azt úgy fogadta el a kormány, hogy arról nem egyeztettek a kormánykoalícióban. Persze azt hozzá kell tennünk, hogy ez részét képezi a Mentsétek meg Romániát szövetség által meghirdetett igazságügyi reformnak. Az USR Plus adja Stelian Ion személyében az igazságügyi miniszterét Romániának, de ígéretet tett az ügyészi részleg felszámolására az egész kormánykoalíció a kormányprogramban. Csoma Botond parlamenti képviselő volt tegnap a vendégem a Naprakészben, és ő arról beszélt, hogy az RMDS egyetért ugyan az ügyészi részlegnek a megszüntetésével, de garanciákat kér, és tudni szeretné azt, hogy mi lesz ezután. Dan Barna miniszterelnök helyettes azt mondta, hogy az igazságügyben elkövetett esetleges visszaéléseket vizsgáló ügyészi részleg a Szociáldemokrata Párt és a Liviu Dragnea féle kormányzásnak a mérgező öröksége. Azzal nem lehet vitába szállni, hogy nem Liviu Dragneaék hozták létre 2017-ben ezt az ügyosztályt. Florin Jordáké, Eugen Nikolicsa, Sérván Nikolájé, ők voltak ott ugye, akik bábáskodtak az ügyosztály létesítésénél. De mennyiben volt valóban mérgező ez? Mert hogy arról azért nyíltan beszélni kell, hogy az országos korrupció ellenes ügyészség az bizonyítottan nyomást gyakorolt a bírákra, bizonyítottan megfélemlítette a bírákat, hogy kik ellen indítsanak el, milyen döntéseket hozzanak.
Egyrészt a Mentsétek még Romániát szövetség, amióta gyakorlatilag elkezdődött a koalíciós kormányzás, egyre inkább elveszti az arcát, tehát igazából nem tud előrukkolni olyan javaslatokkal, olyan stratégiákkal azokban a minisztériumokban, amelyeket az ő politikusai vezetnek, amely meggyőző lenne. Picit eltűnt az USR, és most kellett egy olyan pillanat, vagy nyilván úgy gondolták az USR vezetői, hogy azért időnként bizonyos kérdésekben föl kell lépni, meg kell, hogy mutassa magát a párt. Most úgy gondolták, hogy ez az a lépés. Az kétségtelen tény, hogy az igazságügyi kérdést a mindvégig napirenden tartotta az USR-é, tehát ilyen szempontból az ő hozzáállásuk most, az ő hozzáállásuk következetes. Az, hogy helyese, azt nem tudjuk. Romániában úgy gondolom, hogy az utóbbi 30 évben, és ez hangsúlyozottan így volt az utóbbi években, az igazságügy és a politika keveredik, az igazságügy és a titkos szolgálat keveredik. Tehát kölcsönös befolyások, zsarolások, korrupció, minden benne van a pakliban. A román igazságügyel komoly problémák vannak, ezt hosszú évek óta tudjuk, hogy erre a legjobb megoldás ez a részleg volt-e, vagy más megoldás van, azt valóban nem tudjuk, de azt is tudjuk, hogy politikailag nyilván motivált volt az a lépés, amit Dragneék csináltak, és amikor ők ezt a részleget javasolták. Nyilvánvaló az is, hogy erre a részlegre is van politikai befolyás, tehát a cél az mégiscsak az lenne, hogy el tudjuk mondani 30 évvel a rendszerváltás után, hogy egy ügyésznek nem kell tartania fenyegetésektől, zsarolásoktól, hogy egy ügyész nem befolyásolható pénzzel, hogy egy ügyész valóban tenni tudja a dolgát, és ugyanez elmondható a bírákról is. Tehát az igazságügynek így kellene kinéznie, hogy ez így fog-e kinézni az elkövetkező években, azért, mert most megszüntetik a részleget, hát azzal erős kételjeim vannak azzal kapcsolatban.
Szó volt korábban a Mentsétek meg Romániát szövetségről, azt mondtad, hogy elveszítette az arcát, és akkor most muszáj volt előrukkolnia valamivel. Én azt látom, hogy a Mentsétek meg Romániát szövetség még nem fogta fel igazából azt, hogy ő nem ellenzékben van, hanem kormányon. Nem a parlamenti padsorokban, nem az ellenzék soraiban ül, hanem a Viktória palotában van, és nem az utca hangjának kell megfeleljen, hanem felelős döntéseket kellene hoznia, és a felelős döntések közé tartozik az is, hogy amikor egy ilyen fontos dologról van szó, mint az igazságügy reformja, akkor arról egyeztetünk a kormánykoalícióban, és egységes álláspontot képviselve megyünk a parlament elé. Nem pedig azt mondjuk, mert hogy ezt mondta Stylian Jon igazságügyi miniszter, hogy hát majd a parlamentben megvitatják a kormánykoalíció tagjai, hogy mi is az álláspontjuk a különleges ügyosztálynak a megszüntetésével kapcsolatban. Tehát az USZERÉ mintha nem a realitás talaján állna.
Hát ez ugyanaz, amiről korábban beszéltünk, hogy az USZERÉ kormány a kormányban. Tehát ő úgy akar megjelenni ebben a koalícióban, mint egy teljesen önálló politikai erő, és kényszerhelyzetbe akarja hozni mondjuk a PNL-t azzal, hogy hát hogyha ti nem értetek ezzel egyet, akkor igazából Drágneáékkal vagytok egy hajóban, tehát egy kis ravasz politikai húzás, és sajnos ez a koalíció, ez úgy tűnik, hogy így működik, és így is fog működni, nem csak azért, mert a különböző pártokon belül is feszültségek vannak, hanem azért, mert a PNL és az USZERÉ nagyjából ugyanazért a szavazó táborért harcol. Tehát ezek az ellentétek, vagy az ilyen húzások, mint amit a most az USZERÉ csinált, ezek meg fognak sokszorozódni szerintem a közeljövőben, aztán főleg majd ha közeledünk a választásokhoz, de hát ne szaladjunk előre, mert addig még addig a koalíció ugye még változhat, és ki tudja, mi lesz addig. De minden esetre ezt a belső konfliktust, ezt látni fogjuk, és az USZERÉ és a PNL igazából, ha nagyon erősen akarunk fogalmazni, akkor egymás megsemmisítéséért küzd a háttérben, csak ezt nyilván egy koalícióban nehéz fölvállalni nyíltan.
Pártokon belüli feszültséggel zárjunk, ezt mondtad te korábban, hogy feszültség van a pártokon belül. Nem csak a liberálisoknál lesz idén tisztújító kongresszus, hanem az USZERÉ Pluszban is. Egy hete Dacian Csolos, a Plusz elnöke, az USZERÉ Plusz társelnöke arról beszélt a g4media.ro portálnak adott interjúban, hogy 2024-ben ő indulni kíván az államfőválasztásokon, de indulni kíván az USZERÉ Plusz kongresszusán is, és az USZERÉ Plusznak az elnöke akar lenni. Hidegháború kezdődik itt a Dacian Csolos vezette tábor és a Dan Barna vezette tábor között?
Hidegháború zajlik már, és egyelőre csak hidegháború, de még durvulhat a dolog. Dacian Csolos annak idején, miután leköszönt a technokrata kormányfői pozícióról, ugye többször erőteljesen kijelentve elmondta, hogy ő nem akar a politikában részt venni a későbbiekben. Nos, látjuk, hogy ez mennyire igaz. Dacian Csolos óriási ambíciókkal lépett be a politikába. Nem véletlen, hogy az Európai Parlamentben is olyan pozíciója van, amilyen ugye az egyik fontos európai parlamenti frakciónak a vezetője lett. Egyértelmű, hogy Dacian Csolos célja, hogy ő legyen Románia elnöke Johannis leköszönte után. Tehát a következő elnökválasztáson Dacian Csolos szeretne lenni Johannis alternatívája. Az első lépés ezen az úton az, hogy átvegye az USZERÉ vezetését, és erre meg is van, nem mondom, hogy minden esélye, de jó esélyekkel pályázik erre. Dan Barnának a hitelességét már egy jó ideje folyamatosan próbálják rontani. Dan Barna ugye nem szerepelt jól, sőt kifejezetten rosszul szerepelt a legutóbbi elnökválasztáson, tehát Dacian Csolos nagyon közel áll ahhoz, hogy az USZERÉ-t átvegye, már pedig ha az USZERÉ-t ő átveszi, az igazából az ő pártja lesz, és ő neki semmi más célja nem lesz azután, mint megnyerni a következő elnökválasztást.
De Dan Barnának van embere, aki felvegye a szemüvegét, ha leesik az a parlamenti padból, és Dacian Csolosnak nincs ilyenje. Pataki Istvánnak, a Krónika főmunkatársának köszönöm, hogy segített naprakésznek lenni a politikai események sűrűjében.
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.